Németországban párbaj halálos kimenetel esetén szigorú büntetés alá esik. Nálunk a törvény nem tartja a párbaj miatti elítéltetést megbecstelenítőnek, s legtöbbször legmagasabb kegyelem útján el is lesz engedve. Ezért én a rencontre-t Budapestre határozom. Mint kihívottnak, jogom van rá. Aztán más joga is van a kihívottnak. A párbajnál az ő pisztolyait kell használni. Azokat nem ő maga, hanem a szekundánsai veszik. Új pisztolyoknak kell lenni, amikből még senki sem lőtt. Nekem pedig van Pesten egy puska művesem. Ahhoz utasítom a segédeimet. A puska műves az én emberem. Megvan neki érte a maga haszna. Ő átadja az én szekundánsaimnak azt a két pisztolyt, amik egyenesen az én céljaimra készültek. Mind a kettőnek az a sajátsága, hogy felfelé hord és balfelé. Mikor én lövök, én az ellenfelemnek a jobb könyöke alatt egy arasznyira célzok, és akkor bizonyos vagyok róla, hogy a karját vagy a mellét fogom eltalálni. Az pedig nekem egyenesen a homlokomnak irányozza a csövécs, annál fogva egy arasznyira lő el a fülem mellett. Ebből áll az egész boszorkányság. Már most megtudtad, amit akartál. Mehetsz zongorázni. A grófnő mellére valami nehezedett, mint egy lidérc nyomás. Oszkár, ha én azt elhihetném, hogy te most igazad beszéltél, hát ki beszélt más? Te mámoros vagy. Na hát, borban az igazság. Hagyj aludnom. Az rettenetes, amit te most beszéltél. Csak nem akarsz engem megfosztani attól, hogy becsüljelek. Én bizony nem emlékezem rá, hogy a pap arra esketett volna bennünket, hogy becsülni fogjuk egymást. Erre egy porcelánt festeni. Azzal a falnak fordult, s elkezdett horkolni. Az utómámor hatása alatt kellett neki lenni, különben el nem képzelheti, hogy ilyen felfedezéseket tett volna a nejének. Ám bátor, miért ne? A nejének. Hisz a feleség, az senki. A feleség nem lehet terhelő tanú. A feleség ismerheti minden hibánkat, gyarlóságunkat, bűnünket. Azért a világ nem tud azokról semmit, sőt, ellenkezőleg a feleség bűntárs. Az oltár előtt kötelezte rá magát. Aki tolvaj, annak a felesége tartozik orgazda lenni. Nála a bűn erény. Ellátva a társadalmi egyezmény hitelesítő stampigliájával. A grófnő feldúlt kedéllyel hagyta ott a férjét, aki most már a másodszori mámor álomban éppen nem volt felkölthető. Hát, ilyen az asszonyok eszményképe. Egy ember, aki erkölcsi értékben alatta áll a parasztfogó birbics játszónak, a cigány lókupecnek és a kirgiz útonállónak, csak hogy éppen kilencágú korona van a medvés címere fölött. És aki mindebből még csak titkot sem csinál a felesége előtt, hisz a cigány felesége cigányasszony. Mit szépítgesse előtte magát? Az egész rémséges revelációból csak egy ragadta meg a grófnő figyelmét, hogy a leánya is ezeket követelte egykori jegyesétől. Hogy ne játsszék nagyban szerencsejátékot, és ne vívjon párbajt veszélyes kimenetellel. Ez még csak kettő, de mi lehet a harmadik, amit fél mámorban kiszalasztott a száján a férj? Majd azt is megtudja később. Nem sokáig várakoztatott magára a szfinx rejtélye a megoldásával. Oszkár a rendes időben, midőn az ebédtől fölkelt, akár volt vendége, akár nem, átment nejével a társalgó szobába. Ott kiszitt egy szivart, elmesélte a legújabb pletykákat, amiket előtte való nap a klubban hallott. Aztán, hogy eljött a színházba menetel ideje, befogadott, elkísérte nejét az operába. Ott megvárta az első felvonást. Addig csak jött valaki az ismerős urak közül, aki a feleségét mulattassa. Akkor búcsút vett, és azt mondta, hogy megy a klubba. Onnan aztán csak a hajnal vetette vissza. Kivételt csak azon esték képeztek, amelyekben az opera után balett is következett. Akkor végigvárta az előadást. A koreográf művészet sztárja volt akkoriban Mademoiselle Florinde. Francia művésznő, népszerű nevén Colachen Liesel. Egy este a klubnak egy habituéja látogatást tett a grófnál, és miután nem találta otthon, az illedelmi vizitet folytatta a grófnőnél, régi jó ismerős volt. A grófnő nagyon szigorú regulában tartja Oszkárt, mondta a jó barát. Van 3 hete, hogy nem láttuk a klubba. Azt hiszi róla mindenki, hogy maiden speech-re készül a magyar lordok házában. A grófnő el tudta titkolni meglepetését, neki mindig a klubban hallott meséket szokta előadni másnap ebéd fölött. És ő maga ott nincs, akkor valahol másutt van. Nekem megígért, hogy nem kártyázik többet, mondá, ahelyett, hogy meglepetését elárulta volna. Hiszen az igaz, hogy a kártya nagy betegség, de így elgrófnő, hogy néha a gyógyszer rosszabb a betegségnél. Ezzel az elejtett szóval egyszerre fellett Argusnak minden szeme nyitva. A grófnőnek nem lett nehéz bizonyosságot szerezni magának a valódi tényállás felől. Oszkár nagyon is vigyázatlanul vitte a dolgát. A felesége megtudta, hogy az egész időt, amit máskor a klubban szokott hasznosan értékesíteni, hetek óta következetesen a primadonna buduáriában vesztegeti el. Egy reggel kitörésre került a dolog. Ön minden nap Florindánál van, támadá meg férjét egyenes asszóval. Aha, jön a numero 3, dörmögé Oszkás, engedte üttetni a plasztront. Mindenről értesülve vagyok. És sok az a minden? Elég arra, hogy engem halálra sértsen. Ön nekem azt hazudja, hogy a klubba megy kártyázni. Na, és rosszabbat teszek, mintha oda mennék? Ön csak a pénzét veszti ott el, de itt a becsületét. Ezt nem értem. Egy kurtizán buduárjában. Ez nagy tévedés, az egy művésznő. Akinek szabadalma van. Kivételes állása minden esetre. Önök előkelő hölgyek azt képzelik, hogy egy művésznő termeiben nem is lehet mást, mint orgiákat rendezni. Rossz regényekből szedik az ismereteiket. Megnézik a kaméliás hölgyet, a márvány hölgyeket, és aztán azt hiszik, hogy ami színpadon szabad, az a zárt ajtók mögött is lehet. Hisz nem vagyok én egyedül Florindánál, se az első nem vagyok, aki érkezik, se az utolsó, aki a többiek után marad. Ott egy illusztris társaság van együtt. A szellemi életvilága, művészek, költők, celebritások. Ott egy kétértelmű szót nem lehet hallani. Annál kevésbé lehet valami szerelmi cselszövénynek kezdődni. Florinda egy szikrázó zseni, akinél elfelejti az ember azt, hogy nő. Édes Oszkár, ön nem veszi észre, hogy védekezés közben milyen mérges sebeket üt rajtam. A nyíltan, brutálisan bevallaná, hogy hát mi bajod vele? Én szépnek találom, s gyönyörködöm benne, hogy férfinak lehet. Én szeretem a halatát, megeszem. Akkor meg lehet, hogy indulnék, fúlnék, porcelánokat törnék asszonyi mérgemben, de végre is azt gondolnám, hogy fiatal férjem van, heves a vére, nagy betyár, még titokban büszke is volnék rá. De amikor azt mondod, hogy ó, nekem semmi földi szenvedély nem csábít, én csak a szellem, a zseni gyönyöreit keresem nála, amiket te együgy ostoba, unalmas feleség nem tudsz nekem nyújtani. Ez engem összetör. Nem kiabálok, nem csinálok jeleneteket, de megemészt a szégyen, az undor, a keserűség. Mondd ki őszintén, hogy használod azt a nőt, mint szeretődet, és én nem kérdezősködöm utána többet. Ismét csak azt mondom, hogy sohasem volt vele semmi viszonyom. Akkor hát gyáva vagy, aki nem mer követelni, vagy pedig éhenkórász, aki nem tud egy pohos bankárt túllicitálni, hanem lesi a maradékot, mit az a tányérján ott hágy. Még erre a kegyetlen tusra sem volt hajlandó Oszkár fölemelni a flörettet, akár parádra, akár riposztra. Azt önnek kell a legjobban tudni, súgál vissza. És az övé maradt az utolsó szó. Mindig nagy baj egy férre nézve, hogy az utolsó szót magának tartotta. Pár nap múlva valami kellemetlen esemény történt a grófnő lakásán. Az öltöző szobájából elveszett egy karperec, amit este a színházból hazajövet tett le a kandalló párkányára. A férje kísérte haza. A karperec értékére nézve is nagybecsű volt. A rozettet rajta 12 nagy briánt képezte. De legnagyobb értékét a befoglalt nagy igazgyöngy adta meg, melynek közepébe ritka természetjátékul egy fekete kereszt volt benőve. Magát a gyöngyöt a grófnő nagyatja kapta a pápától ajándékba, amikor II. József császár idejében Bécs falai közt hosszasan időzött őszentsége. Ez az erekjének is felbecsülhetetlen kincs veszett el a szobából. Pedig oda senkinek bejárása nem volt. Tolvaj nem juthatott be a palotába, mert ott a grófnő és férje egyedül laktak, és a zárt kapun minden embert a portás eresztett be és ki. A gróf kénytelen volt az esetet a rendőrségnél bejelenteni. A beküldött rendőr biztos vallatóra vette a házi cselédséget. Azok mindegyenként tisztázni tudták magukat. A komornyiknak éppen szabad napja volt, nem is hált a palotában. Éppen a komornára hárulhatott a gyanú. A sírt, esküdött haját tépte, mezítelenre vetkőzött, mint egy őrült, annál rosszabb. Elvitték vizsgálati fogságba. Ott nem tudtak belőle kivenni semmit. A karperec elveszett. Közben jött aztán valami nagy országos örömünnep. Bécs városa ez alkalomra fényes bált adott. Az eféle jubiláris, ünnepélyes báloknál egy nagy baj van. Nem lehet a meghívott vendégeket kategóriánként termekre szétcsoportosítani. Hogy például az egyik teremben foglalna helyet a magas arisztokrácia, a felsőbb tisztikar és az előkelő hivatalos nép szalonképes hölgyeivel. A másikban aztán a burzsuázia, a gazdag gyárosok, kereskedők, szabómesterek és Mózes hitűek. A harmadikban a minden világ részből összecsődült idegenek, lengyelek, japánok, törökök, magyarok. A negyedikben végre a művészek, művésznők, táncosnők, énekesnők, politikusok, piktorok, poéták, újságírók. Egy szóval a bohémek. No hát, ez a század negyedik fertájában már lehetetlen. Azért megtörténik, hogy a zsúfolásig tömött fényes teremben egymással karambolázik az igazi török basa, meg a trafik türke. A minisztert megszólítja a reporter, és a balettáncosnő uszája végig seper a herceg asszony slepjén. Senki sem marad. Egy helyben minden nyüzsög, mint a feldúlt hangyaboly. Egyik látni, a másik láttatni akar. Szabad a vásár. Mindenki passzív helyzetbe jutott, aktív állapotja csak annak a fürgenc emberkének van, aki testétől elálló frakban, ferdére csúszott kravátlival, semmi érdemrendel a gombjukában, hanem jegyzőkönyvecskével a kezében furakodik, a legsűrűbb tömegen keresztül, nem törődve vele, hogy kinek a slepjét tapossa le, hanem jegyezve szorgalmasan a jelenlevő celebritások neveit, toalettjeit, kiejtett szavait, szellemes aperszűit a reggeli lap számára. Ebben a nagy tohuva bohuban egyszerre csak szembe találkozott XX grófnő Florinda kisasszonnyal. A grófnő a férje karján sétált, a művésznő elegáns gráciával inte ismerős bókot Oszkár felé. Még ez az ismerős mosoly nem lett volna olyan halálos méreg, hanem ugyanakkor XX grófnő meglátta Florinda kézcsuklóján az elveszett karperecet. Nem lehetett csalódnia. Ilyen gyöngy azzal a természetes keresztel a közepén, nincs több a világon. A riporter ternót csinált. Feljegyezheti a tárcájába. XX grófnő egyik a legelőkelőbb transzilvániai mágnásnőknek hirtelen rosszul lett és elájult. A mentőtársaság rögtön alkalmazott segélyének dacára sem jött magához, palotájába kellett őt szállítani. Másnap délben a komornyik, midőn Oszkár grófot öltöztetni bejött, egy levélkét csúsztatott a kezébe. Aha, mondta a gróf. Címzetten megismerte a grófnő írását. Akár fel se bontsa, tudni lehetett a tartalmát. Elébb végezte a fürdést, aztán behozatta a csokoládéját, és végigfutott szivarozás közben a reggeli lapok báli tudósításain. Rittig, mindegyikben benne volt a grófnő elájulása. De annyi tapintat és diszkréció mégis volt mindegyikben, hogy Florinda nevét nem említék ugyanabban a sorban, hanem külön kikezdésben. Már erre aztán mégis kíváncsi volt megtudni a történetnek a folytatását, és felbontá a bijédút. Csak ugyan azt tartalmazá, amit sejtett. Uram, ha holnap reggelig az elveszett karperecem itthon nem lesz, és az igazságtalanul bezáratott cselédem szabadon nem lesz bocsátva, akkor várunk. Ah, szépen zsebre dugta a levelet. Zsors, hány órakor indul a gyorsvonat Budapestre? 4-kor. És még most csak 1 óra. Mi az ördögöt csináljon az ember addig? Unalmában villás reggelizik az ember. Azt a vasúti vendéglőben is el lehet végezni. 4 órakor már a rezervált fél kupéban nyújtózkodott, s meghagyta a kalóznak, hogy Budapestig föl se költsék. A grófnőt nem tartotta szükségesnek inkommodálni annak bejelentésével, hogy hová utazik, hisz az is bizonyosan kíváncsi lesz a mai lapokat elolvasni. No hát azokban mindjárt a báli tudósítás alatt rá fog bukkanni a sportrovatra. Abból részletesen megtudhatja, hogy holnap s a rákövetkező 3 napon mennek végbe a budapesti lóversenyek, és azokon a My Dream a nagy államdíjért fog versenyezni. A többit kombinálhatja a maga eszétől. Ha tetszik, neki utána jöhet. Azt is tudhatja, hogy Oszkár mindig az angol királynő vendéglőbe szokott szállni, nincs köztük semmi titok. A grófnő, amit értesült férje elutazásáról, tudta, hogy mi a legelső kötelessége. Elment személyesen a vizsgálóbíróhoz, kinyilatkoztatá, hogy az elveszettnek itt karperec megkerült, s kérte a letartóztatott komorna szabadon bocsájtását. Ez rögtön meg is történt. A méltatlanul gyanúsított leányt aztán gazdagon megajándékozá, adott neki kitűnő bizonyítványt, és elbocsájtá a szolgálatából. A budapesti lóversenyekre pedig nem rándult le, nem volt több kedve az istenek nektárjából inni, amióta megtudta, hogy hogyan születelik.